Harmadik csomag olyan adózási kérdések, amelyek az új egyensúly megteremtésében részt vesznek. Itt hadd álljak meg egy pillanatra. Abban természetesen nincsen választási lehetősége a kormánynak, hogy ha az állam terheit kívánja csökkenteni, akkor kiadásokat csökkent és bevételeket növel. Nincsen harmadik út. Abban viszont már van, hogy hogyan osztja meg a terheket. Éppen ezért szeretnék egy-két fontos elvet leszögezni. Az egyik, hogy a nyugdíjak kiigazítási programját a nyugdíjak eddigi viszonylag széleskörű kedvezményeit, a nyugdíjasok által igénybe veendő különböző kedvezmények széles körét a kormány nem kívánja érinteni. Azaz, a 13. havi nyugdíjat nem kívánja egészségügyi hozzájárulás címén erodálni, a kormány megkívánja tartani a nyugdíjkorrekciós programot, és a kormány megkívánja tartani a konstrukció változtatása mellett például az utalási kedvezményeket. Kettő. Nem kívánja a kormány elfogadni azokat a tanácsokat, amely a családtámogatási rendszer szűkítésére vonatkozik, és egyelőre nem kívánjuk annak univerzális jellegét föladni. Három. Nem kívánjuk a személyi jövedelemadók rendszerébe a terhek növelésével a szolidaritási adón túlmenően beavatkozni, sőt, ezen a ponton 2007-től a 18%-os adókulcs alá tartozó jövedelmek határát 1 millió 700 ezer forintra kívánjuk emelni, 1 millió 550-ről, ezzel a természetes személyek 73%-nak jövedelme az teljes egészében csak 18 vagy az alatti kulccsal fog adózni. Azaz a személyi jövedelemadó rendszerében a kisebb teherviselés irányába kívánunk elmenni, és ezt a tendenciát fel kívánjuk tartani, az a szándék, hogy a kormányzati ciklus végére az adózóknak 90%-hoz közelítő része a legalacsonyabb adókulcssal adózzon. Hozzáteszem, nagyjából ez lehet a kompromisszum is. A szabaddemokraták egy kulcsos törekvése, és egy egyébként progresszív adózási rendszer mellett elkötelezedő szocialista párti adópolitika mellett, vagy között. Azt tudnék, hogy az adózók nagyon nagy része, 90% körül része valóban legfeljebb egy kulcssal és a mai adókulcshoz közeli mértékkel adózik. Ami ezen túl van, az általános forgalmi adót 2006. szeptember 1-től a 15%-os kulcsot 20-re emeljük, ugyanakkor elutasítottuk azt az igényt, hogy az 5%-os kulcsot szüntessük meg, vagy 10-re emeljük. Ezért a gyógyszerek, könyvek, folyóiratok ebben a körben maradnak, bizonyos gyermekruhák, tankönyvek. Az uniós jogharmonizáció miatt ugyanakkor a mai 50%-ról 70-re fog emelkedni a telefonhasználatra jutó áfa levonható hányada, de hozzáteszem, emiatt be fog lépni másik oldalon, majd az SZIA-nál ezzel egyenértékű teher a cégtelefonoknál. Itt csak technikai váltásról van szó. A cégtelefonokhoz kapcsolódó mai közteher az általános forgalmi adóban is szabályozás helyett SZIA-nál fog tartozni, mértéke nem változik. A összes teher nem változik. Változik a jövedéki adó, szeptember 1-től 3 lépésben elkezdjük a cigarettákra vonatkozó jövedéki szabályozásban azt a felzárkózást, amelyet 2007 közepéig meg kell tennünk uniós szabályok miatt, de ezt nem egy lépésben tesszük meg 2007 közepén, hanem 3 lépésben. Most kezdjük szeptemberben, és utána jövő tavasszal egy és jövő nyáron lesz még egy lépés. A bor kivételével az összes szesztartalmú italjövedéki adója is változik. Azzal, hogy elugaszt az igényt, hogy a benzin jövedéki adója is változzon, az nem fog változni. És az olajé sem, tegyük akkor most itt mindjárt gyorsan hozzá. A személyi jövedelemadó és ahhoz kapcsolódó adók körében szeptember 1-től bevezetésre kerül a kamatadó és a tőzsdei árfolyamnyereség adó, mértéke a kamat és árfolyamnyereség 20%-a lesz. A tőzsdé elnökével való konzultációk alapján is az árfolyamnyereség adó bevezetését össze fogjuk kötni a kamatadóval és azzal a szabályozással, hogy a hosszú távú megtakarításokat kedvezményezni kívánjuk, az öngondoskodást, azt kedvezményezni kívánjuk azokra, ezek az emelések nem terjednek ki. Nincs adó, miközben nincs adómentes jövedelem rész, a hosszú távú állampapírok és befektetési jegyben lévő megtakarítások mentesülni fognak az adó megfizetése alól. A menedzserek javadalmazása körében rendkívül elterjedt, nagyon magas értéket képviselő természetbeni juttatásoknak az adóterhét egyenlővé kívánjuk tenni a készpénzjövedelem adóterhével. Itt csak felhívom a figyelmük szakértőknek, meg a nem szakértőknek, hogy az alkalmazott kulcsok tekintetében látszólagos ellentmondást fognak felfedezni, mert hogy a természetben juttatásoknak az adóterhét alulról számoljuk fölfelé, a jövedelmek adóterhét pedig fölülről számoljuk lefelé. Az 54%-os természetben juttatási adó az megfelel a 36%-os fölülről lefelé számolt személyi jövedelemadók. Ez a tipikus munkavállalói természetben juttatásokat, a munkaruhától az étkezési kedvezményig, az üdülési csekkig például nem érinti természetesen. Azaz az, ami a munkavállalók széles körének a természetbeni kedvezménye, azok változatlanul maradnak. Ami a menedzsereknek a kedvezménye, az pedig ugyanúgy fog adózni, mint hogyha készpénzben adták volna neki ezt a kedvezményt. Szűkülni fog az adókedvezmények bizonyos köre. Ennek körében megszűnik a szellemi tevékenység jelenleg 100 000 forintban érvényesíthető kedvezménye. Olyan kivétel volt ez, amelyet nagyon sokan egyébként úgy gondolták, hogy a szellemi tevékenységet végzők magas érdekérvényesítő képességének betudható eredménye volt. A lakáshitel törlesztéshez biztosított jövedelem határhoz kötött kedvezmény úgy szűnik meg, hogy aki 2006. december 31-ig jogosultságot szereznek, vagy szereztek, azok még további 5 évig ezt a kedvezményt alkalmazhatják. Itt tehát elkívánunk tekinteni egy gyors és rapid beavatkozástól, elkívánunk tekinteni attól, hogy méltánytalan, hirtelen terhet tegyünk bárkire is. Szűkülni fog adómentes bevételeknek bizonyos köre, például az önálló praxis működtetési jog eladása az eredeti jogosultnál eddig adómentes volt, nincs ok kivenni ezt az adómentes jövedelmek köréből, vagy például a Corvin lánc kitüntetéshez kapcsolódó támogatás az eddig adómentes volt, el is adózni fog. Adóterhet nem viselő járandóságként fog viselkedni a nyugdíj, azaz, ha a magánszemély más összevontan adózó jövedelemmel is rendelkezik, összevont jövedelem, a nyugdíjjövedelem fölött jövedelem sávot képelés, az szerint a munkajövedelem vagy más jövedelem, nem pedig maga a nyugdíj adózni fog. Az üdülési csekk a jövőben akkor lesz csak adómentes, ha azt a munkáltató dolgozójának vagy nyugdíjasának és azzal közös háztartásban élő közeli hozzátartozónak adja. Társasági adóról szóltunk, az elvárt társasági adóról, és egy fontos módosítás lesz, hogy a fejlesztési adókedvezmények alkalmazásánál az eddigieknél szélesebb körben tesszük követelményé, hogy foglalkoztatás ösztönző elem is legyen a fejlesztési adókedvezményhez kapcsolódóan. Például a kokáért, ha legalább 3 milliárd forintos beruházás vagy hátrányos térségben az 1 milliárd forintos fejlesztéshez kötött kedvezményeknél is előírás lesz, hogy az adózónak az igénybevételt követő 4 évben legalább 150 fővel, hátrányos helyzetű térségben legalább 75 fővel nagyobb létszámmal kell működni. Azaz azt a gazdaságpolitikai üzenetet szeretnénk nagyon világossá tenni, hogy a fejlesztéseket akkor támogatjuk kiemelten, hogyha a fejlesztés együtt jár foglalkoztatottság növeléssel is. Ugyanakkor viszont a 48 leghátrányosabb helyzetű kistérségben a munkahelyteremtéshez kötött kedvezményeket tovább kívánjuk bővíteni. Mind a két elem, az előző is, meg ez is, tehát foglalkoztatás bővítő kedvezményekről szól. Itt a részletekre nem menjünk bele, papírból ki fog derülni. Egyszerűsített vállalkozási adó 15-25%-ra emelkedik. Természetesen a törvény lehetőséget fog biztosítani arra, hogy valaki évközben is megváltoztassa, akkor ezek után, hogy az EVA hatája alatt kívánne maradni, vagy más adó hatály alá lép be, az ECHO szabályai, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás szabályai nem változnak. A gépjármű adóban a súly alapján történő fizetésről, mert hogy korszerűsödött a világ, áttérünk a teljesítmény alapú adózásra. Hasonlóan növekszik a gépjárművek átírási illetéke. Járulékok dolgában. Fenntartjuk az egységes egészségügyi hozzájárulásnak, vagy a tételes egészségügyi hozzájárulásnak a még meglévő 1950 forintos szintjét. Ugyanakkor a munkavállalói járulékot, egészségügybiztosítási járulékot 4-ről szeptember 1-től 6%-ra növeljük, a munkavállalói járulék pedig 1-ről 1,5%-ra emelkedik összesen, tehát 2,5%-os járuléknövelés lesz szeptember 1-től. Januártól az egyéni egészségbiztosítási járulék 6-ról 7%-ra fog növekedni. Szélesítjük a járulékalapot. Ma több százezerre tehető azoknak a száma, akik úgy fizetnek minimálbér után járulékot, hogy valóságos jövedelmük azt lényegesen meghaladja. Ismert a jelenség. Nyilván az asztal körül ülők sokasága találkozik ezzel. Olyan módon alakítjuk át a járulék szabályozás rendszerét, hogy 2006. szeptemberétől azok, akik egyébként a jövedelmük után megtehetik, legalább a minimálbér kétszerese után fizessék. Ez döntően egyébként a vállalkozók, egyéni vállalkozók széles körére terjed ki. Tehát a minimálbér kétszeresének megfelelő összeg után tegyenek eleget járulék fizetési kötelezettségüknek. 2006. szeptemberétől a nyugdíjas vállalkozók a baleseti járulék helyett a normál egészségügyi hozzájárulást fizetik meg. Ártámogatások. Ma a különböző ártámogatásokra, ma 4 ilyen ártámogatás van, 4 nagy állami ártámogatás van, gyógyszer, közlekedés, gáz és villany, az állam körülbelül 600-650 milliárd forintot fizet. Bődületesen nagy szám. Ezeknek az átalakítása elindul. Sok munka vár itt ránk, az ártámogatások jelentős részét, azért, mert hogy ezeket leginkább azok veszik nagyobb részt igénybe, akik többet fogyasztanak, azok pedig nem a legrászorultabbak az esetek többségében, hanem magasabb jövedelműek. A szociális rendszerben nyújtott szolgáltatásokon keresztül kívánjuk majd nyújtani. Ettől lesznek célzottabbak. De még ezen rendszer előtt, bevezetés előtt, amelyben még sok munka vár ránk, most augusztus 1-től a gázárát 30%-kal növeljük átlagosan. Ez a kisebb fogyasztást, az 1500 köbméter alatti fogyasztást és a rendelkezőknél ennél alacsonyabbat fog jelenteni, a 3000 köbméter fölötti fogyasztás a rendelkezőknél ennél többet fog jelenteni, a villamos energia árát pedig a különböző fogyasztói csoportokban 10-14% körül közötti értékkel fogjuk emelni. De itt maga a rendszer átalakítása is ránk vár. Ezek az áremelések még csak azt kívánják kompenzálni, hogy miközben az elmúlt 3 évben nyersolaj világpiaci ára 3-szorosára emelkedett, eközben Magyarországon a gáz ára részben egy buta politikai versengésnek is köszönhetően összesen 25%-kal. A kettő között az a különbség, hogy ma csak gázár támogatásra, ha nem avatkoznánk be, idén több mint 200 milliárd forintot fizetnénk. Nem képes a magyar állam megállítani a nyersolaj világpiaci árának növekedését a határoknál. Ráadásul ugye az is világos, hogy itt a legnagyobb ártámogatást azok kapják, akik a legtöbb gázt fogyasztják. Ártámogatás helyett tehát szociális támogatássá kell majd ezt konvertálni. Hosszú távon is fenn kell tartani, hozzáteszem, a gázárusnak a szociális alapú rendszerét. Itt miután annyira elszakadt a világpiaci ára hazai ártól, itt csak egy hosszú, 2-3 éves átmeneti időszakkal képzelhető el a kiegyenlítés, és közben pedig az új szociális alapú támogatási rendszert fel kell építeni. Hosszabb távon azt gondolom, hogy gázár támogatásra 2008 környékétől nagyjából 30-50 milliárd forintnál többet nem szabad egy évben elkölteni. Az idei kassa ezzel az emeléssel nagyjából 160 milliárd forint lesz. 3 dolgot teszünk tehát. Elindítjuk rövid távon is a közigazgatás érdemi átalakítását, korszerűsítését, működési intézmény világának reformját. Hozzányúlunk az eddig láthatatlan jövedelmekhez, kifehítjük azokat. Három kismértékű adókorrekciós programot indítunk el. Ennek eredményeként a következő kettő évben, 2006 és 2008 között, a 2,5 évben a reál jövedelmek nem vagy alig fognak növekedni. Az infláció várhatóan egy évben, 2007-ben, a közös inflációs célnak tekintett 3 ± 1%-os értékhatáron kívülre az 5% körüli értékhez fog közeledni. 2008-ra ezzel együtt Magyarországon az államháztartás hiánya 3-3,5% körül lesz, amelyet akkor nagyjából 0,6%-os nyugdíjkorrekcióval lehet majd korrigálni, azaz bekerül 1%-on belüli szintre. Ezek az intézkedések a következő egy évet érintik. Az intézkedéseknek a hatása az részben, beszélek világosan, a munkavállalóknál meg fog jelenni a 3-3,5%-os sáros növekedésben, ez a érdemi teher, és meg fog jelenni az általános forgalmi adó terésben, illetve a csökkenő különböző ártámogatásokban. Nagyjából a növekvő infláció lesz az, ami ellen fog tartani a nominálbér növekedésnek, de sikerülni fog kiküszöbölni mindenfajta jövedelmi sokk hatást. A vállalkozások számára a legnagyobb teher, hogy az, amiről azt hitték, hogy csökkenni fog, az nem fog csökkenni, hogy világosan beszéljek. Ott nincsen nagy jövedelem, a mai pozícióhoz képest nincsen nagy jövedelemcsökkenés, de az, amire számítottak, hogy csökkenni fog a teher a következő másfél-két évben TB járuléknál, ez nem fog bekövetkezni. Nekik ez a, mit tőlük várunk. Az államnál ott van a legnagyobb állítás, de hát ott nekünk kell példát mutatni. Sikerül ezzel a programmal az idei évben 350 milliárddal csökkenteni a várható hiányt. Azzal mondom ezt elemzőknek, hogy a vitatkozó felek igaza van két tekintetben. Részben a 8%-os hiánycél az előre nem látható, vagy csak sejthető, de várható állami kiadásokra vagy növekedésre még tartalmaz némi tartalékot. Ez egyik oldalról igaz. Másik oldalról az is igaz, hogy az állami vállalati körben, döntően a MÁV-nál és a BKV-nál felhalmozott adósságok rendezése, miután ezek az adósságok nem jártak le, és az adósságok mögött egyébként van állami garancia, ezért azok sem jártak le, ezek most itt nem történik meg, ez majd a következő két év közlekedési reformjának részeiként elintézendő feladatok. Úgy fog sikerülni reményeink szerint egy új egyensúly fejlődési, növekedési célok és egyensúlyi követelmények között, hogy mindez úgy kapcsolódik össze reformok sorozatával, hogy megteremti a fenntartható fejlődés növekedési pályán való maradásnak a feltételeit. 2008-tól érdemi, ehhez hasonló szerkezetátalakító intézkedések már újak nincsenek, a korábbi döntések bevezetése zajlik, az az időszak döntve az egészségügyi reformnak a befejező szakasza lesz. 2009-től az önkormányzati reform befejező szakaszát kell megcsinálnunk. Jól látható, hogy ez egy fejnehéz program, amelyben a változatlan trendekhez képest, tehát idén 350 milliárd, a következő két évben 1000 milliárd forintot meghaladó állami kiadás, vagy állami hiánycsökkentés egyenleg javítás fog bekövetkezni. Hogy az arányokról mondjak még egy szót, Ezt nem mondtam. Az idei évben a 350 milliárdból nagyjából fele-fele arányban kiadás, csökkentés és bevételnövelés, 170 a kiadás, csökkentés és 180 a bevételnövelés. A következő kettő év egyenlege pedig nagyjából az, hogy 40% kiadás, csökkentés és 60% bevételnövelés. Ezek a nagyságrendek. 2008 második felétől, ha a programot végrehajtjuk, akkor újra bővülő államháztartási lehetőségekkel lehet számolni. Ezek a bővülő lehetőségek 100 milliárdos nagyságrendűek. Közösen el tudjuk dönteni, hogy ezt különböző társadalmi jövedelmek, juttatások növelésére és vagy adócsökkentésre fordítjuk. Ugye ezek a két irányban. És vagy mehetünk persze további hiánycsökkentésre is. A mai kalkulációink szerint, hogy mondjak kerekebb számot, ott nagyjából 200 milliárdos tér van. És akkor majd megint le kell ülnünk egymással, és azt mondani, na itt van ennyi pénz, közös pénzünk, az ország pénze, mert nem a miénk. Mire használjuk? Csökkentsünk belőle adót, járulékot, növeljünk belőle szociális juttatást, vagy mi mást. Az Európai Uniós fejlesztések nagyjából, miközben 1000 milliárddal csökkentjük az állami, államháztartási egyenleget, ezzel egy időben 2007-től nagyjából éppen 1000 milliárd forintnyi pótlólagos kereset jelenik meg fejlesztésekben. Közgazdaságnak ez úgy néz ki, hogy az állam egyik oldalról nagyjából 1000 milliárdos kereslet szűkítést hajt végre, ez döntően a működés területén történik meg, és ezzel egy időben 2007-től közel 1000 milliárdos kereslet növelést végre, de azt meg fejlesztési célban. Mind a kettő létezik tehát. És hogy adjak egy makrogazdasági okát is annak, hogy miért kellett ezzel a programmal eddig várni, éppen ezért. Amikor össze lehet kapcsolni az agregált kereslet szűkítést a kereslet növekedéssel, össze lehet kapcsolni a működési költségek csökkentését a fejlesztési lehetőségek növelésével, és össze lehet csökkenteni az egyensúlyteremtést a reformok politikájával. Ez az igazi ok. Minden más, ami politikai természetű, az kiegészítő ok, mert ott van. De a szakmai, fejlesztési, makrogazdasági okok, azok most így állnak össze. Most lehet megtenni úgy, hogy eljön, ne járjon sokszerű hatással. Ez az új Magyarországnak a programja, a fejlesztésnek a programja. Egy új egyensúlyi programot látunk. Olyan programot, amelyet az ország tud finanszírozni. Olyan program, amelyben a fejlesztési, finanszírozási lehetőségek és igények összekapcsolódnak egymással. Egy fejlődő Magyarország van előttünk. Olyan ország, amely szembenéz az elmúlt 16 év és az elmúlt pár évben felhalmozódott kihívásokkal. Fordulat és reform fog következni egy új, fejlődő Magyarország ígéretével.